Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kedves gyülekezet, a mai délelőttünkön egy nagyon komoly témával szeretném, ha közösen foglalkoznánk és ezen gondolkoznánk együtt. Mégpedig azt a kérdést próbáljuk meg körbejárni, hogy nekünk milyen céljaink vannak az életben. Tehát mit akarunk elérni, és ezeket hogyan érjük el, és mennyire rendeljük alá ennek az életünket, vagy hogy vagyunk ezzel a kérdéssel. Nagyon fontos ezzel a témakörrel szembesülni, mert én magam is arra figyelek fel az életemben, hogy időnként eltervezek bizonyos dolgokat, vagy végig gondolom, hogy mit szeretnék, és aztán az élet elkezd zakatolni, és amire felfigyelek, addigra már fölém tornyosultak a hullámok, és valójában teljesen más dolgok kötik le a figyelmemet, és más célok irányában élek, mint amikről igazából korábban gondolkoztam. És ezért fontos az, hogy időről időre végig gondoljuk, hogy mik a céljaink. És most nem csak az az érdekes, hogy mik a mi deklarált céljaink, hanem az az érdekes, hogy valójában, ha valaki ránéz az életünkre, akkor mit mond, hogy mi a mi célunk. Hiszen abból derül ki igazából. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből olvasnék egy részletet. Első ránézésre talán nem ezzel a kérdéssel foglalkozik, de mégis ezzel kapcsolatos gondolatokat olvashatunk ebben, és majd igyekszem ezeket kidomborítani az ige hirdetés során. Az apostol tehát ezt írja levelének harmadik fejezetében, tehát a Filippi levél harmadik fejezetében, a 17. verstől a fejezet végéig. Legyetek én követőim, atyám fiai, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amiképpen mi nektek példátok vagyunk. Mert sokan járnak másképpen, akik felől sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei. Akiknek végük veszedelem, kiknek Istenük az ő hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, akik mindig a földiekkel törődnek. Mert a mi országunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, amely által maga alá is vethet mindeneket. Az életcél kapcsán az első fontos kérdés az az, hogy mik a céljaink. Tehát, hogy mi köti le a figyelmünket, mert a figyelmünk az alárendelődik a célnak. Az apostol gondolat vezetése is ezzel kezdődik, hogy mi emberek mire figyelünk, de először még nem is azt mondja, hogy mire figyeljünk, hanem hogy kire figyelünk. Mi figyelünk egymásra, és ez nem baj, hiszen társas közösségben élünk, és nézzük egymást, hogy ki mit miért tesz. És ez önmagában még nem probléma, mert ebből nagyon sok mindent el tudunk sajátítani. Probléma ott van, hogyha a mi emberi természetünk arra indít bennünket, hogy azt figyeljük meg elsősorban, hogy milyen problémákkal találkozhatunk, hogy milyen hibákat követnek el az emberek az életútjuk során. Pál apostol arra fekteti a hangsúlyt, hogy hogyan lehet győztes életet élni. Azt mondja, hogy az ő élete egy győztes élet, és ő azért ajánlja a többi ember figyelmébe az ő életét, mert azt szeretné, hogy a többi ember is győzzön. Tehát úgy tud odaállni a többi ember elé, mint akinek az élete az egy követendő minta lehet ebben a tekintetben. És hogyha az a kérdésünk, hogy mi alapján választjuk mi ki az életünkben a mintákat, tehát mi alapján követünk bizonyos magatartásokat, és most kiindulhatunk abból a jó értelemben vett emberekre figyelésből, amiről Pál apostol is beszél, hogy azért mi látjuk egymást, figyelünk egymásra, no, de mi ragadja meg egymásban a figyelmünket? Hogy az, hogy a másik az kereszténynek mondja magát, aztán meg így él, meg úgy él, vagy pedig azt nézzük, hogy azt keressük, mert erre is lehet példákat találni, hogy akik győznek, azok hogyan győztek, és mit jelent az életükben Krisztus, és mit tudunk tanulni tőlük. Nagyon fontos tehát, hogy a céljaink egyértelműek legyenek, mert utána a céljainknak rendeljük alá az eszközöket. Hogyha a mi célunk az, hogy az életünkben azt tudjuk kimutatni, hogy én azért nem hiszek Istenben, pontosabban azért nem követem teljes mértékben Istent, mert más sem követi, lám XY ezt és ezt meg amaszt is csinálja, holott milyen nagy hívőnek mondja magát, meg milyen megbecsült a gyülekezetben. Ilyen példákat lehet bőven találni. Ha valakinek ez köti le a figyelmét, akkor erre fog haladni a figyelme és az életvezetése is, hibákat keres. Az az ember pedig, aki a győzelmet keresi az életében, az pedig azt fogja megnézni, hogy a többi embernek hogy sikerül. Tehát keresi ezeket, és azoknak az embereknek a társaságát keresi, és azokkal kíván beszélgetni elsősorban, akik ebben neki valamilyen módon segíteni tudnak, és közösen meg tudják beszélni az ezzel kapcsolatos tapasztalataikat és felmerülő kérdéseinket. Ez az útkeresés, ez nem egy egyszerű dolog az életben, mert mi emberek sokszor az utunkat azt nagyon jónak tartjuk. Tehát, hogy az az út, ami mi vagyunk, az aztán a tuti jó út, azon senki nem kérdőjelezhet meg semmit, és hogy bizony mi helyes úton járunk, és ehhez másnak semmi köze nincs, az biztos, hogy célba ér. Egy példát hadd hozzak ezzel kapcsolatban, hogy hát ugye, ha mi azt tűzzük ki célként, hogy az üdvösségre szeretnénk eljutni, és az Istennek kívánjuk alárendelni az életünket, aztán megy előre az életünk, és hát látjuk, hogy hát az nem úgy van, tehát nem így kell, hogy éljen egy olyan ember, aki üdvösségre jut, mint ahogyan mi élünk, mert olyan dolgaink vannak, hogy nocsak, tehát hogy abból azért nehéz kihozni egy üdvösséget, tehát hogy végig kell gondolnunk ezeket a témákat nagyon komolyan. Tegyük fel, hogy Budapestnek mondjuk a belvárosában vagyunk, és azt szeretnénk, hogy most lemegyünk a Balatonra, nem most, hanem mondjuk nyáron, amikor jobb idő van, és megyünk ki a városból, megyünk, és egyszer csak megérkezünk hát Miskolcra, mert mondjuk véletlenül nem az M7-esen, hanem mondjuk a 3-ason indultunk el, és nagyon nem oda érkeztünk el, mint ahova szerettünk volna. De hát mi mentünk, és szerettünk volna jó helyre odaérni, a Balatonra, de hát nem odaérkeztünk. Mit teszünk? Visszamegyünk a kiinduló pontra, imádkozunk, kérjük az Istent, elindulunk ugyanazon az úton, mert ez a mi útunk, és kérjük azt, hogy az Isten segítsen meg bennünket, és jussunk el a Balatonra, de hát mit ad Isten, megint csak Miskolcra érünk. És aztán megint megpróbálkozunk, megint imádkozunk, és hát már azért imádkozunk, hogy teremtse oda az Isten Miskolcra a Balaton, de nem teszi. Nem teszi. Akárhányszor próbáljuk, az életben nem fogja megtenni. És bizony hányszor vagyunk így, hogy fejünkbe veszünk valamit, hogy mi az Istent így akarjuk szolgálni, meg számunkra ez az életút az, amit az Isten elénk tár. És hogy mi ezen az úton akarunk járni, mert nekünk ezzel tapasztalatunk van, meg mit tudom én közben, csak rögeszménk, nem tudom. És fejünkbe vesszük, hogy ez, és akkor könyörgünk az Istenhez, hogy segítsen, és nagyon odaszálljuk magunkat, és nagyon akarjuk, és ezen az úton járunk, és még többet imádkozunk, meg még komolyabban odaszentelődünk, meg stb. És egyszerűen nem valósulnak meg azok a célok, mint amit szeretnénk. És ennek sokszor nagyon egyszerű oka van, az, hogy nem azon az úton megyünk, mint amelyik a célba visz, és hiába imádkozunk, az Isten nem fog bennünket célra vezetni, mert nem helyes úton járunk. Hiába mondjuk azt, hogy Istennek minden hatalmában van, hiába mondjuk azt, hogy Isten szeret bennünket, és mi jót akarunk, és hogy mi, a mi szándékaink azok igenis az Isten céljainak megfelelőek, hiába tesszük mindezt, hogyha nem azon az úton megyünk, mint ami az Istennek az útja, akkor elképzelhető, hogy mondjuk Miskolcon elkezdünk valamiféle kis gödröt ásni, és kinevezzük az Balatonnak, meg lehet ezt tenni, de attól az még nem az. Az Istennek az útja, az nem a mi útunk. Azt olvassuk Ézsaiás könyvében, hogy az ő gondolatai nem a mi gondolataink. Az a bölcsesség, ami az övé, az nem a miénk, és az, amit mi jónak tartunk, az egyáltalán nem biztos, hogy az Isten szemében jó. Az emberi gondolatok azok nagyon veszélyesek, az emberi gondolatok azok borzasztó jók lehetnek, borzasztó lelkesítőek, csak egyáltalán nem biztos, hogy az Isten akaratának azok megfelelőek lesznek. És bizony, nekünk nem arra van szükségünk, hogy olyan mintákat lássunk az életben, amikor azt látjuk, hogy emberek hogyan járják hajthatatlanul a saját útjaikat, hanem arra van szükségünk, hogy azt lássuk meg, hogy hogyan lehet a jó utat megtalálni és azon járni. Hiába akarunk mi a rossz úton járni minél kevesebb hibával együtt, nem fogunk célt érni. Az Isten útját megtalálni nem egyszerű dolog, főleg akkor, hogyha nem vezet bennünket az Isten, hanem úgy a szándékainkban, az elképzeléseinkben bízunk, és ezt tesszük meg Istennek, ez istenesül a mi életfelfogásunkban és szemléletünkben. nekünk sokszor teljesen más utakat kell járni, mint amin vagyunk. Nem egyszerű dolog más úton járni. Nem egyszerű dolog kifordulni abból a vágányból, mint amin éveken keresztül zakatol az életünk, főleg akkor, hogyha ezek mögött komoly hívői tapasztalatok vannak, és komoly tevékenységek, amelyek hát nem biztos, hogy célt érnek. Azt mondja az apostol, ahogy itt belenézünk még a levélbe, itt a Filippi levélbe, ugye magát ajánlja követésre valónak, és azt mondja a 18. vers szerint, hogy azért is óvatosnak kell lenni itt a minták kiválasztásában, mert nagyon sokan járnak másképpen, és akiről ő azt mondja, hogy ezek a Krisztus keresztjének az ellenségei. Tehát olyan emberek, akik nem barátai Krisztus keresztjének, hanem az ellenségei. Na most itt nyilvánvaló, hogy Pál apostol nem olyan emberekről beszél, akik úgy Krisztus ellenségei, hogy teszem azt támadnák kívülről a gyülekezetet, vagy Krisztus ellenes tanításokat mondanának. A megváltás ellenségei tulajdonképpen azok az emberek, akik más úton járnak, mint ami célba vezet. A Krisztus keresztje, ugye a megváltás titka, a Krisztus keresztje jelenti az ember számára az új életcélokat, az új életfelfogást, az új életszemléletet, és ugyanakkor természetszerű az, hogy egy keresztény közösségben nem csak olyan emberek vannak, akik az Istennek alárendelik az életüket, hanem egy csomó olyan ember is ott van, aki látja ennek a témának a fontosságát, de a lelkét, a szívét nem alázta meg, és nem rendelte alá Istennek, de ugyanakkor tudja, hogy ez nagyon fontos, és igyekszik mégis ebben a gondolatkörben mozogni, és sok mindent megtenni, ami a Bibliában benne van. Milyen emberekkel találkozhatunk itt, akikről Pál apostol beszél, mint akik Krisztus keresztjének az ellenségei? Egyrészt vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy az isteni elveket és a törvényeket azokat nem kell olyan komolyan venni. Tehát, hogy Istennek vannak törvényei, vannak alapelvei, ezekre nagyon érdemes odafigyelni, mert borzasztó jó dolgok vannak ebben leírva, de hát akkor, amikor a mi életutunk más diktál, amikor mi máshogy látjuk helyesnek a dolgokat, hát végül is Isten a szeretetnek az Istene, és a mi avunkat akarja a törvényekkel, és ha a mi avunkat a törvényeknek az áthágása szolgálná jobban, akkor nyugodtan hágjuk át a törvényt, mert az Isten szeretete az magasabb elv, mint a konkrét írott törvény, tehát úgy tűnik, hogy a törvény időnként nem a javunkat akarja, hanem ellenünkre van, és olyan dolgokat ír le a Szentírásban Isten, ami teljesen életidegen, és ami gyakran ellentétesek önmagukkal is az Isten törvényei, és nem tudjuk ezeket önmagukban helyesen alkalmazni, időnként ezeket felül kell bírálni, és a saját életünkben helyes bölcs gondolatokkal fölvértezve kell döntéseket hoznunk, és szelektálnunk kell, hogy mikor kell megtartanunk az Isten törvényét, és mikor nem. És mikor van az, amikor az Isten törvénye szerint élünk, és mikor van az, amikor azt áthághatjuk. És amikor ilyen gondolataink vannak, ezeket persze nincs ember, aki így megfogalmazná saját magának, aki ezen az úton jár, hogyha ilyen gondolataink vannak, akkor azért egy kicsit meg kell, hogy ijedjünk. Tehát amikor valahol mégiscsak ez van az életünkben. Egy kicsit meg kell, hogy ijedjünk, mert, vagy el kell, hogy gondolkodjunk, mert... Kérdés, hogy vajon az az út, amin járunk, azon, ha az Isten törvénye gátat képez, akkor az vajon az Isten útja-e? Ugye lesznek majd hegyi túráink, és a hegyi túrákon, hogyha az jól kiképzett út, akkor jól előkészített út ugye a túraútvonal gondozói részéről, akkor azon a veszélyes szakaszokon vannak korlátok, amik nem engedik azt, hogy bárki is veszélybe kerüljön. És Isten törvénye ilyen értelemben korlát, hogy védi azokat, akik az úton haladnak, de nem keresztbe van, nem gátat képez, hanem védelmet nyújt. Tehát az Isten törvénye védő korlátot jelent, nem pedig olyan akadályt, ami pedig keresztbe van az útunkon, és annak érdekében, hogy haladni tudjunk előre, át kell azon másznunk, át kell hágnunk az Isten törvényét és akaratát. Van olyan eset is, amikor az emberek egy másik végletbe esnek, és a törvényt azonosítják az Istennel. És azt mondják, hogy mi akkor járunk az Isten útján, hogyha le van írva a Bibliában, hogy mikor mit kell tenni, azokat megtesszük, és akkor nyugodtak lehetünk abban, hogy az Isten áldása megnyugszik az életünkön, hiszen Isten vezetése és a személyes jelenléte az nem olyan, hogy az konkrétan megtapasztalható lenne, vagy hogy az embert valami konkrétumra ez indítaná, hanem az Isten törvénye egy írott valóság, és nekünk ezt kell életre keltenünk és megvalósítanunk. És a törvény az így valójában egy formai követelményé válik, és nem pedig a szeretet életelveinek a leírására. És az törvénynek az ilyen értelmű felfogása, ha megnézzük Jézus életét, Jézus életében is korlátokat jelentett. Tehát abban az értelemben, hogy a farizeusok azt mondták, hogy hát te áthágod az Isten törvényét. Hát persze egy ilyen életfelfogásnak a törvényeit azt áthágja, de nem az Isten törvényét, nem a Szentírásnak a törvényét. Egyébként mindkét példában az imént említett kétfajta életszemléletben az alapvető probléma ott van, az a közös jellemző, hogy az embernek az a fő vágya, a meg nem tért embernek, aki tudja, hogy az Isten szolgálata fontos, hogy tudjuk szolgálni az Istent úgy, hogy nincs bennünk önátadás. Tehát önátadás nélkül szolgálni az Istent, ez azoknak az embereknek a vezér elve, akik ismerik az Isten akaratát, a Szentírást, de mégis a szívük távol van tőle. Hogy nagyon sok mindent odaadnak az Istennek, nagyon sok szabadidőt az életből, nagyon sok szolgálatot a gyülekezeti munkában, nagyon sok bibliaolvasást is adott esetben, meg a családi életben is sok mindent ennek rendelnek alá, csak egy dolog hiányzik belőle, az énnek a meghalása az, amikor az ember az én érdekei helyett a más érdekeit kezdi el követni, és hogy ez alapvető életelv, életmotivációvá válik a mindennapokban. Azért probléma ez, mert ennek az útnak a vége a 19. vers szerint az veszedelem. Tehát az van az útnak a végén, amit senki nem akarna közülünk választani. Mindannyian azért vagyunk itt, mert mi a mennyországot szeretnénk választani, oda szeretnénk eljutni, hát különben miért lennénk itt. De mégis az apostol azt mondja, hogy vigyázzunk, mert vannak azért olyan utak, aminek a vége veszedelem, bár talán nem annyira veszedelmes útnak tűnik, mert elsajátíthatunk olyan életszemléletet, amely megértő a bűnnel szemben, és nem tartja fontosnak az isteni elveket, vagy pedig elsajátíthatunk olyan életfelfogást is, amely a tettekben és a helyes elvekben bízik az Isten személyes gondviselése helyett, és számára Isten kinyilatkoztatása, Isten szava helyettesíti magát Istent, és úgy gondolkozik az Istenről, mint akihez nem lehet szólni, és aki velünk nem tud kommunikálni, és az ilyen ember nem tartja magát természetesen bűnösnek, hanem megváltottnak tartja magát az ilyen ember. Az az út, amely ebben az értelemben veszedelemre visz, az olyan út, amin nagyon sok öröm van, és nagyon sok tapasztalat, olyan út, amin az ember nagyon sok mindent Istennek tulajdonít, és Isten áldásaként értékel. Tehát vigyázzunk, mert ez nem egy teljesen istentelen út, csak a vége veszedelem. Tehát nem az van a végén, mint amiért az emberek imádkoznak, tehát még vissza a példánkhoz, tehát hiába imádkozunk azért, hogy a Balatonra jussunk, ha Miskolc felé megyünk, nem fogunk oda jutni a Balaton partjára. És ezért időnként végig kell gondolnunk azt, hogy mi milyen úton járunk, hova vezet az az út, mert akkor, ha mi csak az utunknak mindig a néhány lépésével vagyunk elfoglalva, ahol éppen vagyunk, és ott úgy gondoljuk, hogy az Isten vezet bennünket, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy az út egésze az Isten útja, és azon vezetne bennünket az Isten. És az apostolról azt olvassuk, hogy ő az ilyen életfelfogású emberek felett sír. Tehát a 18. vers szerint azt mondja, hogy sírva mondja, hogy az ilyen emberek Krisztus keresztjének az ellenségei, hogy hát ez egy borzasztó, szomorú életút. Aztán így folytatja a 19. versben, hogy olyan emberekről van szó, akiknek ugye a végük veszedelem, akiknek Istenük az ő hasuk. Amikor elolvastam ezt a részt, akkor olyan boldog lettem, mert hát a termetemen is látszik, hogy hát én nem vagyok olyan nagyhétkű ember, és hogy akkor ez akkor rám biztos nem annyira vonatkozik. A kis problémát az okozott, amikor megkerestem a görög szótárban azt a kifejezést, ami itt szerepel, és az a koilia szó, ami az eredeti görög szövegben van, az egy kicsit visszavitte a valóságba, mert ez azt mondja, hogy igen, jelent hast is, de azt is, hogy valaminek a legmélye. Tehát a legbelseje, a belső világa. Tehát amikor azt mondja az apostol, hogy olyan emberekről van szó, akiknek az Istenük, az ő saját belső világuk, a saját belső lényük, tehát itt nem ilyen étkezési problémákról beszél az apostol, tehát arról van szó, hogy az énjüket a legbelső világukból felfogadó motivációk irányítják, és azok rendezik be az életüket célirányba. Tehát nem az Isten, és nem az újjászületett és letisztult világ az, amely az ő életüket elsősorban motiválja. Olyan emberekről van szó, akik a világot úgy élik meg, mint amely elsősorban az ő szükségletei kielégítésére hivatott. Tehát azért van gyerekem, hogy örömöm legyen benne. Azért van házastársam, hogy kiszolgáljon, hogy szeressen engem, és hogy a szükségleteimet kielégítse. Azért van gyülekezet, hogy az én lelki igényeimnek megfeleljen, hogy engem pátyolgasson, és vigasztaljon, és örömet adjon nekem. Azért van Krisztus, hogy helyettem meghalljon, megváltson, és az örök életet adja nekem. Tehát mindenki egy szolgáltató házként jelenik meg a körülöttünk lévő világból, és a többi ember az arra szolgál, hogy én valamit leszívjak belőlük, valami haszon számomra legyen a többi ember létéből. Ez az, amikor a belső lényünk irányít bennünket. Ugye ezek a belső motivációk, ezek gyülekezetbe járó embereknél, hát ott is lehetnek ilyen durván kirívó a nyerség, de könnyen ezek átfinomulnak különböző olyan vallási érzékenységé, olyan dolgokká, amikor az ember mindenképpen azt igényli, hogy a környezete az őt ragadja magával és vigye a mennybe, és hogy az, hogy ő nem találja meg az Istent, az azért van, mert a környezet az olyan. Tehát hogy az emberi környezetből igyekszik leszívni mindent, és amikor ott nem nagyon talál mit leszívni, akkor számára ez hiányérzetet jelent. Ezeknek az embereknek nagyon nagy az igényük a belső harmóniára, és arra, hogy a belső világ és a külvilág az harmonikusan illeszkedjen egymáshoz, és hogyha ez nem történik meg, akkor a külvilág a felelős ezért. Ugye ez az, amit vannak, akik úgy fogalmazzák meg maguknak, ez sem kimondva csak az életfelfogáson érződik, hogy hát én egész jó keresztény lennék, ha nem venne körül engem annyi sok ember. Ugye, tehát, hogyha nem lenne az a gyülekezet, hogyha nem lennének azok a bosszantó emberek körülöttem, akkor én egész jó keresztény lennék, és tök jó lenne. Csak hát így, hogy itt vannak ezek az emberek, hát így már bonyolult a képlet, és így már kicsit nehezebb a megtérés, de emberek nélkül könnyebb lenne. Ugye a Biblia nyilván teljesen kiforgatja ezeket a dolgokat, mert a Biblia arról beszél, hogy a szeretet az elsődleges dolog, az emberek szeretete, amikor nem erőforrásként tekintek a többi emberre, hogy ők adnak nekem ilyen dolgokat, és nem is úgy tekintek a többi emberre, mint akiknek én az ő önző belső vágyaikat akármilyen módon is kielégítem, és ennek megfelelően leszek én is egy energiaforrás, hanem olyan módon tudok a többi emberhez viszonyulni, hogy a szeretettel ők találkozni tudjanak, és meg tudják valósítani az életükben. Ez már sokkal bonyolultabb dolognak tűnik, de csak addig, amíg az Isten nem költözik bele az életünkbe. Tehát ez eddig a pontig valóban nagyon nehéz. És azokra az emberekre, akiknek az Istenük a hasuk, tehát akiknek az Istenük a belső világuk, jellemző az, hogy néhány külső magatartásban is látszik, hogy hogyan kívánják például az akaratukat érvényesíteni, hiszen akkor, hogyha a külvilág más, mint az ő belső világuk, és hogy a harmóniát a kettő között helyreállítsák, ez hogyan történik, ez ugye embere válogatja, az agressziónak milyen módszerével él az ember. Ugye az agressziónak vannak nyilván fizikai oldalai is, de hát eztán csak nem, de vannak verbális és emocionális részei is, tehát az, hogy mondjuk az ember a saját családjában olyan környezetet teremt, amíg az nem lesz, amit ő akar. Hogyha ő fejébe veszi, hogy már pedig holnap nem tudom, milyen programot akarok csinálni, mint kötelező mindenkinek jól éreznie magát, és akkor addig hisztizek otthon felnőtt létemre, amíg mindenki nem hajlandó lesz így viselkedni. A gyerekek most egy picit csukják be a fülüket. Szerintetek kik hisztiznek többet, a felnőttek vagy a gyerekek? Nem olyan egyszerűen ez a kérdés, mert a hisztéria, tehát az inadekvát érzelmi reakció bizonyos konkrét szituációkra, az nagyon gyakran jellemző a felnőttek esetére is, és nem úgy van, hogy valaki felnő, és akkor már nem fog hisztériázni akkor, ha nem az van, amit ő akar, hanem bizony ugyanazt fogja csinálni, csak hát a felnőtteknél ez máshogy jelenik meg, mint a gyerekeknél, és hát sokszor van az, hogy a szülő hisztizik a gyerekével, hogy ne hisztizzél, és egyéb ehhez hasonló dolgok. De az élet egyéb dolgaiban is nagyon sokszor úgy van, hogy az ember addig verdesi magát a földhöz, a falhoz, meg egymáshoz, amíg nem az van, amit ő akar, mert különben a világ az nem helyes, és nem harmonikus, hogyha az én belső világommal nem harmonizál. Ugye ez döbbenetes dolog, de tudjuk jól, hogy ez létező valóság, és elképzelhetőnek tartom azt is, hogy nem csak más embereket láttunk ilyennek, hanem adott esetben még mi is tudnánk olyan példát mondani, ahol mi magunk is így viselkedtünk. Ugye ez azért nagyon nagy probléma, mert az ilyen embereknek a lelki központja a saját belső megtéretlen világuk, ami egy számukra is átláthatatlan sötét bugyor, amiből támadnak a mindenféle igények, szükségletek, mikor, hogyan jön, és igyekszik azt megvalósítani, és gyülekezetben ezek mindig valamilyen vallásos felhangot adnak, akár egész grandiózus dolgokat is. És ezek az emberek úgy élik meg az önátadást, hogy önátadás az, amikor te átadod magadat az én gondolataimnak. Tehát, hogy amikor te azt teszed, amit én akarok, az az önátadás, mert én tudom, hogy az Isten mit akar, és ha te azt teszed, amit én akarok, akkor te az Istennek adtad át magadat. Azt olvassuk a 19. versben, hogy az ilyen embereknek a dicsőségük az ő gyalázatukban van. Ez nagyon különleges mondata a Bibliának, hogy olyan emberek, akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, tehát arra büszkék, amit szégyelniük kellene. Tehát arra a legbüszkébbek, hogy én ezt így csináltam, úgy szégyelniük kéne, hogy szégyelje magát, hogy olyan. És ehelyett az ember arra büszke, hogy én ezt tettem, ezt így csináltam, ezt így. Szégyelnie kellene magát az embernek emiatt sokszor, amire büszke. Mert az ember mindent meg tud magyarázni. Tehát nincs az a dolog, amiről meg ne tudnánk magyarázni, hogy az miért az Isten akarata, és hogy az miért számunkra végtelenül nagy önmegtagadást követel, és hogy miért a mi szeretetünknek a megnyilvánulása, miközben szintiszta önzés és az ember dicsőség vágya. Ez nagyon durva dolgokban is megnyilvánulhat, de a példákat kezdhetjük onnét, hogy amikor mondjuk bejövünk a gyülekezetbe, megdicsőlt mosolyal az arcunkon, mert hoztunk egy vendéget, és akkor majd a gyülekezet ránk néz, hogy hú, hát akkor most mi missziózunk, és akkor hú, hogy mi milyen komolyan vesszük a mi hitünket. Vagy pedig amikor teszünk valamilyen szolgálatot a gyülekezetben, akkor igyekszünk olyan mozdulattal megjelenni a gyülekezet előtt, amely kellően szerény, és lehetőleg mindenki számára láthatóan kellően szerény dolog, hogy mindenki lássa, hogy mi nagyon szerények vagyunk. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amikor az ember a szükségleteit a gyülekezeti közösségben, az önző szükségleteit a szolgálatokban éli ki, és az öndicsőülést, az önfelmagasztalást szolgálja számára, tehát amikor a dicsőségük a gyalázatukban van. A Biblia azt mondja, hogy minden utunk igaz a magunk szemei előtt, de ezt az Isten vizsgálja meg, és ő értékeli ki, nem pedig mi emberek. Itt azért, ha belegondolunk, nem kis különbségről van szó, nem kis problémáról, hanem a dicsőség és a gyalázat eltéréséről. Tehát van, ami a dicsőség, van, ami a gyalázat. Az az ember, akinek az Istene az ő hasa, tehát a belső világa, az az ember a kettőt keveri rendszeresen, és a saját gyalázatát dicsőségként igyekszik beállítani a többi embertársa felé. Mi emberek azt szeretnénk, hogy az életünket a többi ember előtt büszkén vállalhassuk, és éppen ezért a helytelen döntéseinket és azok következményeit úgy igyekszünk elmondani, hogy azok a jók és egyáltalán a legjobbak. Igyekszünk tehát a gyalázatból dicsőséget formálni, és ha nem az Isten útján járunk, akkor bizony be tudjuk bizonyítani, hogy mi akkor is az Isten útján járunk, csak a többi ember nem látja, mert ők az Isten nem ismerik annyira, mint mi. És az ilyen emberek az Istent igyekeznek a saját életükhöz igazítani, meg a többi embert, és nem pedig a szolgálatnak és a szeretetnek a légkörét iszik be az életükbe. Nagyon kevés ember olyan, mint Pál apostol, aki olyan mértékű fordulatot bírt az életében megvalósítani, ami tényleg egy pálfordulás. Tehát az, hogy valamit csinált, borzasztó komolyan, teljes elánnal és vallási buzgalommal és odaszánással, és amikor rájött arra, hogy ez egy zsákutca, amikor rádöbbent arra, hogy ez így nem működik, és hogy az Isten őt megszólította, akkor az ember fogta magát, és hátat fordított az egésznek, és azt mondta, hogy ez így nem jó, és ment ugye korábban egyenesen Miskolcra, és aztán rájött arra, hogy az M7-esen kell lemenni az autópályán, és már is ott lesz. Nem egyszerű dolog. Valóban nem egyszerű dolog az, hogy ilyen mértékű változás megtörténjen egy hívő ember életében, hogy megtérjen. Tehát az, hogy az életében átstruktúrálódjanak azok a dolgok, amikhez ő hozzászokott, amikben ő biztosnak érzi a hitét és a tapasztalatait. Kicsit áttérnék a szakmámra, a közgazdaságtanra, ahol Amikor arról tanultunk, hogy milyen döntési szempontokat kell figyelembe venni akkor, amikor valaki valamilyen vállalkozásba kezd, akkor tanultunk ilyenekről, hogy mondjuk kilépési korlát. Tehát akkor, amikor valaki vállalkozásba kezd, akkor nem csak az az izgalmas, hogy mennyibe kerül, mennyi pénzt kell beinvestálnia ahhoz, hogy azt sikerre tudja vinni, hanem az is izgalmas, hogyha ez a piac bedugul és nem jön be, akkor hogyan tudja elhagyni, milyen veszteséggel, tehát milyen kilépési korlátok vannak. És bizony akkor, hogyha egy rossz életúton vagyunk, és ezen az úton elég sokat haladtunk előre, egyre nagyobb a kilépési korlát. Tehát egyre több mindent fektettünk be már ebbe, elég sok embernek az elismerését adott esetben kivívtuk, és így fogadtak el bennünket az emberek, és ahhoz képest más csinálni, az hát kockázatos. Az angol szakirodalomban ezt úgy mondják, hogy too much invested to quit, tehát túl sokat fektettünk be ahhoz, hogy kilépjünk. És ez sokszor így van a hívő életben is, hogy túl sok mindent tettünk már úgy, ahogyan tettünk helyesen, ahhoz, hogy merjünk ezzel szembefordulni, és máshogy tenni, hogy szembe merjünk fordulni a hasunkkal, a belső világunkkal, és merjünk szeretni, és új életre feltámadni. Ugye miért van ilyen kevés fordulat? Miért látunk ebből keveset? Azért, mert Krisztus keresztje és a megváltás titka, az ugye titok, tehát emiatt, hogy ezen ismeretek hiánya miatt. Azok az emberek egyébként, akik itt problémásak az apostol szerint ebben, a 19. vers szerint, őróluk azt olvassuk még, hogy ők a földiekkel törődnek. Ugye, hogy mindig a földiekkel törődnek. Bibliánkban az látszik, hogy a mindig szó az dőltbetűvel van ott szedve, ami azt jelenti, hogy nincs bent az eredeti szövegben. Tehát, hogy ezek az emberek nem úgy vannak ám, hogy ők mindig a földiekkel törődnek, sokat törődnek az a mennyei dolgokkal is. De alapvetően az értékrendjük mégis földi, mégis az én felé irányuló, és ez mutatkozik meg az életfelfogáson, a döntésen, az életberendezkedésen, és hát ez egy óriási probléma, ez egy zsákutcás gondolatkör. És ha tovább haladunk a 20-as, 21-es versre, ott jön ugye a lényeg, mert azt mondja az apostol, hogy a mi országunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, amely által maga alá is vethet mindeneket. Tehát azt mondja, hogy nekünk az országunk nem ezen a földön van, hanem a mennyekben, ott van most Jézus, és onnét fog majd visszajönni, és hogy a mi életünkben olyan módon kell a fordulatnak lezajlania, mint amikor a halálból valaki föltámad, és Istennek a hatalmas munkája kell, hogy az életünkben megvalósuljon. Tehát, hogy valami olyan dolog, ami tényleg természet fölötti. Amikor újjászületünk, amikor képesek leszünk egyszerűen önzetlenül szeretni embereket, mindenféle érdek nélkül, amikor az önérdeket ki tudjuk az emberekkel való kapcsolatunkból szorítani, és az isteni szeretet tudja átvenni ennek a helyét. Azt olvassuk, hogy ő maga alá is vethet mindeneket. Ő képes arra, hogy maga alá vesse az életünket. Mi, hogyha erős karakterrel rendelkezünk, képesek vagyunk arra, hogy a környezetünkben lévő embereket, családunkat, akárkiket, barátainkat magunk alá vessünk, és úgy gondolkozzanak, mint mi. De itt arról van szó, hogy az Isten képes arra, hogy maga alá vesse a mi életünket. Ugye ez más, mint amikor ismerjük az Isten törvényét, le tudunk vezetni minden paragrafust és a többi a Szentírásból. Nem az, amikor az ember a szolgálatát végzi folyamatosan és el van ettől ájulva, hanem arról van szó, hogy az ember az Isten előtt megalázza magát, és az életében megtörténik a valódi újjászületés, amikor egy olyan emberrel találkozunk, aki az Istennel találkozott. Tehát aki egy teljesen más életminőségre lesz képes, mint korábban. Ha csak ilyen dolgokra belegondolunk, hogy hát biztos vannak olyan ismerőseink, akik nem ismerik az Isten, de tisztességes, normális életet élnek. És azt összehasonlítjuk azokkal az emberekkel, akik hívőknek vallják magukat, és sokszor úgy az ember elcsodálkozik, hogy hát hit nélkül magasabbra lehet jutni, mint hittel. Hát akkor mire való a hit? Az Istennek az a hatalmas munkája, hogy csak alacsonyabb szintet képes elérni ezekben az emberekben, mint akik Isten ismerete nélkül teszik a dolgaikat, csak igyekeznek normális emberek lenni. Hogy van ez? Azt olvassuk, hogy Istennek hatalmas munkája van, el tudja változtatni a mi nyomorúságos testünket. Itt nyilván a feltámadásra is utal az apostol, illetve arra, hogy ugye, akik élve megérik az ő eljövetelét, akkor ugye az ő életük egy másik életminőségbe tevődik át fizikailag is. De arról is beszél, hogy bizony mi emberek ezen a földön más életminőségre leszünk képesek, mint korábban. Képesek leszünk arra, hogy megtérjünk, újjászülessünk, és nagyon máshogy rendezzük be az életünket, és tudjunk pált fordulni, tehát tudjunk pálfordulást végrehajtani az életünkben. Természetesen mi emberek azt szeretnénk, hogy tudjunk egyszerre két lovon ülni, hogy az életünket tudják vinni előre a mi vágyaink, és tudjunk az Istennek is alárendelni az életünket, ez nem megy. Az lehetséges, hogy mi szolgáljuk az Istent, az lehetséges, hogy mi nagyon sok áldozatot hozzunk, lehetséges az, hogy sokat ismerjünk a Szentírásból, azzal együtt, hogy a mi életünket tulajdonképpen a mi belső világunk igazgatja, ez mind lehetséges. De az, hogy mi szeretetre legyünk képesek a másik ember felé, az nem. Tehát arra nem vagyunk képesek az Isten lelke nélkül, úgyhogy érdek nélkül. Tehát arra képesek vagyunk, hogy érdekkel szeressünk, arra minden ember képes, de az, hogy mindenféle érdek nélkül az őszinte szeretet legyen benne a fő motiváló erő, és tudja is, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, ez csak Isten jelenlétében lehetséges, csak a tőle való függésben. Istennek alárendelni az életünket, az az alapvető dolog. Tehát az, hogy ő megmondja nekünk, hogy mi miben vagyunk olyanok, akiknek híjuk van, tehát akiknek van egy fogyatkozásuk, lehet, hogy nekünk nem egy, mint a gazdag ifjúnak, hanem sok. És hogy mi az, amit nekünk le kell vetni ahhoz, hogy a mennybe jussunk. Higgyük el, hogyha levetkőzzük azt, ami nem az isteni, nem kell azon kilódnunk, hogy hogyan szolgáljuk az Istent, mert annyira fogjuk őt szolgálni, hogy azzal nincs gond. Nem kell nekünk attól félni, hogy rendezzük be az életünket, meg hogy csináljuk ezt, azt, amazt, a neveléstől kezdve a munkahelyen nagyon sok mindent. Hogy rendezzük be, hogy ez helyes, megfelelő legyen, az Isten azokat elrendezi. Probléma akkor van, hogyha mi úgy próbálunk meg küzdködni ebben az életben, hogy az Istenünk a mi hasunk, de azt szeretnénk, hogy az látszódjon rajtunk, hogy az Istenünk a mi Istenünk. Ez egy nagyon nehéz dolog. Állandó kínlódás, állandó kudarc, állandó frusztráció, állandó problémák az életünkben, és nyöszörgő élet. És akkor viszont, amikor az ember átadja magát az Istennek, akkor megvalósul az életében a lélek gyümölcsei, ugye a szeretet, öröm, békesség, béketűrés és a többi. Ugye itt a szeretetről annyi mindent lehet mondani, nem is azt mondanám, hanem az öröm. Tehát az, hogy az emberben ott lesz az öröm, a valódi felszabadultság, amikor az ember belső lényével örülni tud az Úrban, és dicsőíteni tudja az Isten teljes lényével, és hogy az életének ez egy nagyon fontos, elválaszthatatlan része. Még egyszer olvasnám ezt a záró két verset zárásként, hogy mert a mi országunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, amely által maga alá is vethet mindeneket. Mindannyiunknak azt kívánom meg, azon kell, hogy elgondolkodjunk, és az kell, hogy az elkövetkező héten bennünket motiváljon, hogy gondoljuk végig, hogy mi most mit akarunk. Tehát, hogy akarjuk-e az életünket alávetni az Istennek, vagy nem. És ne ilyen újévi fogadalmak szintjén készüljünk az úrvacsorára, hogy majd tudom, hogy mindig majd egy órával korábban fogok fölkelni, ez már kedden nem úgy lesz, hogy majd nem tudom mennyit fogok olvasni a Bibliát, az is egy hétig fog csak tartani, tehát nem ezeken a szinteken kell közelíteni az Istenhez, hogyha újjá akarunk születni, hanem a szívünket, a lelkünket kell tudni odavinni elé, és alávetni neki. Ezek olyan dolgok, amelyeket nem lehet technikai szempontból elmagyarázni, hogy ez micsoda, ezt egyszer meg kell tenni, és az életünket az Isten kezébe kell tenni. És mindannyiunknak azt kívánom, hogy ez valósuljon meg az életünkben. Amen. Mennyei jó atyánk! Hálásan megköszönjük azt, hogy te nem szeretnéd azt, hogy értelmetlenül éljük le az életünket, hanem időről időre elmondod nekünk, hogy milyen célokat tűzöl ki elénk, és hogy azokat mi milyen módon tudjuk elérni. Azért könyörgünk, hogy mi ezt a saját életünkben apró pénzre tudjuk váltani, és végig tudjuk gondolni, hogy mi számunkra mit jelent az én feladása, mit jelent a hozzád való odaszentelődés, mit jelent az énünk, az akaratunk neked való alárendelése. Istenünk, ez az életünk legnagyobb vállalkozása, és azt is tudjuk, hogy ebben még hiány vagyunk nagyon sok mindennek. És ezért arra kérünk, hogy segíts minket, hogy helyes önismeretre jussunk, hogy helyes Istenismeretre jussunk. Mi hinni tudjunk benned, mint aki az életünket újjáteremti, mint aki meg tudsz bennünket fordítani az életutunkról, és ami életünket helyes irányba tudod szabni. Könyörgünk, segíts, hogy ezen mi gondolkodni tudjunk, elé tudjuk vinni, és meg tudjuk tapasztalni a tőled jövő megoldást. Azért könyörgünk, hogy a mi életünk az ne hiába való élet legyen, hanem a te dicsőségedet szolgálja, és embertársaink javáért tudjunk érni. Azért könyörgünk, hogy mi olyan emberek lehessünk, akik a mennybe tartunk, akik a menny polgárai vagyunk, akik azok lehetünk, azzá válhatunk. Add meg, kérünk, hogy az életünkben ezt a célt nemhogy ne felejtsük el, hanem ez legyen az, amely mindig visz bennünket előre, amely hajt minket, amelynek mi mindig alárendeljük az életünket. Kérünk, segíts minket, hogy ne menjünk tévutakra, ne foglalkozzunk fölösleges dolgokkal az életünkkel, ne keressünk vargabetűket akkor, amikor hozzád az út egyenesen vezet. Segíts minket, hogy az életünkben az átadás megvalósulhasson. Krisztus nevében bízva kértük ezt tőled. Amen.